Ostrom. Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei, taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál Vogyerák Anikó.
Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő vendégem, ma is köszöntelek.
Én is üdvözlök mindenkit.
Egyre komolyabb diplomáciai, nemzetközi és belpolitikai botrány van a kiszivárgott német iratok kapcsán. Egy picit magyarázzuk el, hogy mi volt ez pontosan, és ezek szerint úgy tűnik, hogy hitelesek ezek az iratok.
És hírszerzési fiaskó is, illetve inkább én úgy fogalmaznék, hogy elhárítási fiaskó, mert hírszerzési szempontból Oroszország most nagyot villantott, és akkor rögtön fejest ugranék ebbe a történetbe. Egyszerűen arról van szó, hogy a NATO országok, és ezen belül is Németország nagyon komolyan gondolkodik azon, hogy milyen fegyverrendszerekkel lehetne támogatni jól, jobban adott esetben Ukrajnát. És ebben, hogyha visszaemlékszel, 2022 óta folyamatosan problémája az ukrán hadseregnek, hogy hogyan tudja minél nagyobb távolságokban megsemmisíteni az orosz katonai célpontokat. Az ilyenfajta fegyverrendszereknek az az erősségük, hogy precíziós csapásra képesek, és rendelkeznek egy akkora robbanó töltettel, úgymond, hogy egy, kettő vagy maximum három rakétával egy hatalmas nagy logisztikai központot, egy hatalmas nagy szállítmányt, vagy akár, mint ebben az esetben, amiről szó van, a Kercsi hidat is meg lehet támadni. És ezeknél a fegyverrendszereknél, ha visszaemlékszel, folyamatosan volt egy ilyen hezitálás a nyugati szövetségesek oldaláról, hogy akkor ezt most oda lehet adni Ukrajnának, nem lehet odaadni Ukrajnának, ami arra volt visszavezethető elsősorban, és ez szerintem pont egy Taurus robotrepülőgép vagy cirkáló rakéta, hogy nagyon komolyan tartanak attól a NATO országok, hogy ezekkel a fegyverrendszerekkel mélységében, tehát nagy távolságban Oroszország területén el lehet érni olyan katonai célpontokat, ami nagyon kemény orosz válaszcsapást hozna. És ez az ominózus beszélgetés, amiben ténylegesen dedikáltan német katonai vezetők, ugye elsősorban a légierő vezetői egyeztettek, arról beszélgettek, hogy ezeket a fegyverrendszereket, ha átadná Németország, és ugye egy nagyon kemény, és ezt most négyszer aláhúzom, kitétel volt, hogy ha a politikai vezetés úgy dönt, tehát megszületik ez a politikai akarat Németország részéről, hogy ezt a Taurus fegyverrendszert átadják, akkor erre a képzés hogyan történne, és egyáltalán ezzel milyen fajta akciókat lehetne végrehajtani. Egyébként ez azért érdekes, most bocsánat, hogy egy kicsit így elkezdek szakértani, mert hogy egy nagyon komoly fegyverrendszerről beszélünk, amit távolról 500-550 kilométeres távolságból lehet indítani, és ezen belül képes manőverezni különböző magasságokban, egyszerűen az akadályokat észrevenni. Föl lehet annyira okosítani a belső rendszereit, illetve navigációs rendszereken keresztül úgy lehet irányítani, hogy most sarkosan fogalmazok, mint amit az amerikai fegyverrendszerek közül például az iraki háborúban néhánynál lehetett látni, hogy majdhogy nem olyan, mintha egy utcában bekanyarodna, tehát hogy képes hihetetlen mozgásokra, ugye pont ezt látjuk a bejátszásokon, és ettől Oroszország tart, Ukrajna nagyon szeretné ezeket a fegyverrendszereket, és ebben a beszélgetésben azt gondolták végig, hogy a Kercsi hidat konkrétan, ami ugye a Krímfélszigetet tengeri oldalról összeköti az orosz anyafölddel, hogyan lehet megsemmisíteni. Ez egy fájó pont lenne Oroszországnak, tehát a Kercsi hidat, ezt is, ha visszaemlékszel, hát legalább három esetben vagy négy esetben próbálták úgy bizonyítottan megtámadni az ukránok, hogy a híd megsemmisüljön. Volt is olyan, amikor magán a hídon történt egy robbanás, egy detonáció, hogy egyes részei a hídnak úgy megsérültek, hogy hetekig, hónapokig kellett helyreállítani. Nyilván ez nagyon fájt az orosz hadseregnek utánpótlási szempontból, de itt ezen a konkrét egyeztetésen arról beszélgettek a német vezetők, hogy hogyan lehetne, hány rakétával, milyen módszerekkel ezt az akciót végrehajtani. És emellett hát az is felvetődött, hogy ebben a német hadsereg hogyan tud, vagy hogyan nem szabad részt vennie, és erre ráfejelve úgymond az elmúlt napokban például a német kancellárnak volt egy elszólása, amiben hihetetlen természetességgel mondta azt, hogy ja, egyébként a NATO katonák ott vannak Ukrajnában. A britek is, a franciák is, és pontosan ilyen fegyverrendszerek, ilyen cirkáló rakétáknak a működtetésében, adott esetben irányításában, tehát a célra vezetésében is lehetséges, hogy részt vesznek. Hát ebből lett is ugye eléggé nagy botrány. Az egyik botrány az az, hogy hát azért az eléggé ciki Németország szempontjából és a NATO szempontjából is, hogy Oroszország képes ilyen beszélgetéseket lehallgatni. És nyilván, ha erre képes volt egyszer, akkor vajon hány másik esetben volt erre képes? És milyen egyéb beszélgetéseken történt meg az, hogy valaki fülelt a vonal másik végén, úgymond, és ebben most egy nagyon komoly vizsgálat kellett, hogy elinduljon, tehát szükséges volt, hogy a vizsgálat elinduljon, hogy fölmérje azt, hogy mekkora rés van a pajzson, és milyen egyéb NATO információkhoz juthatott így hozzá Oroszország. A rossz hír ebben az, hogy ne gondoljuk, hogy Oroszország ezt nem tette tudatosan, mármint a lehallgatást mindenképpen, de azt, hogy pont most szivárogtatták, ugye, amiről szoktunk mindig beszélni, mindenhol megjelenik a kommunikáció is, és pontosan ezzel, hogy mit tud elérni Oroszország. És eredmény oldalról azt kell, hogy mondjam, hogy Ukrajnának ez már most fáj. Egy egyszerű ilyen lehallgatással és kiszivárogtatással elérték azt, hogy én azt gondolom az elkövetkező időszakban Ukrajna nem fog Taurus német fegyverrendszert kapni, mert nem fogja fölvállalni a mostani kormányzó erő Németországban, hogy egy ilyen hírszerzési, vagy bocsánat, kémelhárítási fiaskó után belevágjanak, és azt mondják, hogy persze, akkor odaadjuk az ukránoknak ezt a cirkáló rakétarendszert.
Igen, erre lettem volna kíváncsi, hogy mi az eredménye, vagy mi lehet az eredménye egy ilyen felvételnek a kikerülése. Például akkor, hogy nem kaphatja meg ezt az eszközt vélhetően Ukrajna, de akkor más eszközt se, illetve mit mutat a másik oldalon, hogy az orosz hírszerzés ennyire jó volt mindig is, vagy ráerősítettek az utóbbi időben?
Jó, tehát az, hogy mennyire erős és mennyire nem, és akkor visszafele haladnék. Tehát, hogyha most nagyon ránézünk a háború vonatkozásában az orosz hírszerzésre, azért azt ne felejtsük el, hogy az orosz hírszerzés, az FSB, ami ugye volt szovjet tagköztársaságokban végzi a hírszerző tevékenységet. Tehát ugye három nagy hírszerző szolgálatról beszélünk. Van az SVR, ami tulajdonképpen a CIA ellenpárja, tehát úgymond az orosz oldalon. Van a GU vagy GRU, a katonai hírszerzés, ami abszolút a hadsereg oldaláról van kézben tartva, és van az FSB, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat, ami egyrészt a belső elhárításért, rendfenntartásért, és ahogy előfogalmaztam, a volt szovjet utód tagállamok hírszerzésért felelős. És ha visszaemlékszel, Ukrajna kapcsán az FSB arról beszélt, hogy nyugodtan lehet menni Oroszországnak, és hát ha nem is egy ilyen könnyed séta, de annyira nem kell tartani az ukrán erők ellenállásától, és így indult meg Oroszország, tehát alapjaiban ez az egész háború egy orosz hírszerzési fiaskó miatt jutott ilyen fázisba és ilyen helyzetbe, és emiatt nagyon-nagyon sok orosz katona halt meg. De ebben van olyan szempontból egy jogos felvetésed, hogy hasonlóan, mint például az orosz fegyveriparban látunk dolgokat. Ha egy mondatba össze akarnám neked foglalni, Oroszország elkezdte komolyan venni ezt is, és hírszerzési szempontból is zárkóznak föl nagyon sok témában. Nyilván ezért a hírszerzési akcióért elsősorban vagy, tehát nem az FSB, hanem valószínűleg az SVR, tehát erre adnám a legnagyobb esélyt, vagy pedig a GU-GRU lehetett úgymond ludas, tehát ők hajthatták végre. És nyilván az a legnagyobb kérdés, és ezt próbálják megállapítani, és ez szerintem hihetetlenül nehéz lesz, hogy mióta történik ez a fajta lehallgatás. Tehát, hogy értsék a nézők, tehát itt nem arról van szó, hogy ezek az emberek beültek egy szobába, és akkor azt a szobát hallgatták, hanem volt egy kommunikációs vonal, ami kommunikációs vonalat rendszeresen használták több más megbeszélésre. És úgy néz ki, hogy ez a kommunikációs vonal ez abszolút nem volt biztonságos.
Az időzítéssel kapcsolatban azért az is eszembe jut, hogy jövő héten 15-én indul az választás Oroszországban. Tehát egy ilyen ügynek a kipattanása tovább erősítheti Putyin? Nem biztos, gondolom, hogy kell erősíteni, de...
Tehát jó eséllyel, megint csak azt tudom mondani, hogy jó eséllyel ő lesz Oroszország elnöke. De nyilván minden siker a propagandában, a kommunikációban most jól jön Oroszországnak, és nyilván ez a birodalmi gondolkodást, a birodalmi sikerességet, az, hogy lám-lám a nyugat mindig be van lengetve, hogy mindenhez is ért, és jobban ért, mint Oroszország, lám-lám legyőzhető, és... sorra jönnek, és ne csak erről beszéljünk, olyan videófelvételek Avgyívka térségében, ahol korszerű amerikai, német fegyverrendszerek, harckocsik semmisülnek meg az utóbbi időszakban. Amit eddig is tudtunk, hogy erre képes Oroszország, mert miért ne semmisülne meg egy amerikai harckocsi, de valahogy kommunikációban és a kommunikációs térben volt egy hit, hogy ténylegesen a nyugat ennyivel fölötte áll Oroszországnak, és ez nyilván, amit mondasz, kapóra jön az elnök választás kapcsán, hogy azt tudja mondani Putyin elnök, hogy ebben is sikereket értünk el. Valójában egyébként most minden az Ukrajna területén folyó háború, ez a hírszerzési háború, a gazdasági háború, minden kommunikációs helyzetben és szempontban az a fő cél, hogy Putyin elnököt erősítse a Kreml kommunikációs gépezete. És ezt teszik is, és ezt egyébként nem is csinálják rosszul, ezt kell, hogy mondjam.
Hogyha egyel hátrébb lépünk az orosz-ukrán háborútól, akkor azért riasztó számomra, hogy gyakorlatilag bármilyen fontos nemzetbiztonsági információhoz hozzájut Oroszország, ami Európában zajlik.
Ez egy nagy kérdés, hogy mekkora rés van a pajzson, de hogyha most ez egy orosz műsor lenne, akkor hasonlóképpen hangzott volna ez a felvetés az orosz műsorvezető szájából, amikor 2021 őszén végig az amerikai hírszerzés és ezen keresztül az amerikai nemzetvédelmi szervezetek, a hadsereg, illetve az amerikai kormányzat is figyelmeztette a világot arra, hogy mi fog történni, és nyilvánvalóan ezek a legbelsőbb információi voltak az orosz hadigépezetnek. Tehát ez pro és kontra működik, tehát ezen úgy annyira én szakmai szempontból nem akadnék fönn, nem fogom azt mondani, hogy Oroszország ezzel nem vizsgázott ennek az akciónak kapcsán csillagos ötösre, de nem dimenzionálnám túl sem, tehát nyilván mondhatom azt, amikor az ukrán flotta nélküli tengeri haderő sikeres támadás hajt végre, és modern orosz hadihajókat tudnak elsüllyeszteni valahol, ez is hírszerzési fiaskó. Pro és kontra megy ez a fajta tevékenység, az mindenképpen egy nagy kérdés, hogy mennyire mély az orosz hírszerzés belépési pontja, és mi az, amit az elmúlt időszakban megtudtak. Hozzáteszem, nagyon csodálkoznék arról, hogyha erről bármilyen fajta híradás napvilágot látna, és megtudnánk azt, mondjuk itt az ostromban arról beszélgetnénk, hogy mi az, amit konkrétan Oroszország az elmúlt időszakban megtudott, tehát szerintem ez nem fog kiderülni. És hát a legrövidebb távú siker Oroszország oldaláról, hogy ezek a cirkáló rakéta rendszerek vagy rendszer nem lesz Ukrajna oldalán. Miközben ez a német cirkáló rakéta rendszer jó. Tehát ez egy nagyon komolyan jól működő, jól vizsgázó fegyverrendszer. Tehát ez most nagyon kellett volna az ukránoknak.
Nézzünk egy másik felvételt, Medvegyev egy előadáson készült egy felvétel, és itt igen. Újra előkerült az már nem először egyébként, hogy van egy térkép, ami Ukrajna felosztásáról szól, és Magyarország kapná ugye Kárpátalját. Ez azért rendszeresen időről időre előkerül ez a topik. Kell ebből bármilyen következtetést levonni? Vagy ez is kb. Ennek a kommunikációs propagandának a része?
Ugye nem csak Magyarországról van szó, tehát az orosz kommunikációs gépezet és az orosz politikai elit, ha visszaemlékszel például Putyin elnök beszédére is, az első, vagy bocsánat, nem a beszédére, hanem arra az interjúra, azt kérdőjelezte meg, hogy valójában Ukrajna létezik-e, és egyáltalán joga van-e államként működni. Ha ránézünk, akkor van egy orosz elképzelés, amiben úgy egészen szépen úgy felosztották Ukrajnát. Lengyelország is kapott, Magyarország is kapott területeket, Románia is, és hát nyilván a legnagyobb területeket Oroszország kapta, és ott van Kijev környékén egy ilyen, ott középen valami kis, nem tudom micsoda, amiben úgy el lehetnek az ukránok. Kommunikációs szempontból ez abszolút egy megosztottságot szeretne összehozni. Tehát nagyon egy csúnya szóval tudnám, hogy ez milyen kavarás, amit Oroszország folyamatosan csinál, és egy szóban tényleg ez, tehát azt a bizonyos dolgot kavarják, azért, hogy összeugrasszák az embereket. Hogy igenis, ennek a kommunikációs gépezetnek, ahogy annak idején Churchill is mondta, rágalmazatok, tehát hogy etesd az embereket olyan információkkal, ami egymás ellen tudja őket fordítani. És hogyha 100 emberből egy elkezd erővevő lenni, hogyha az elmúlt hónapokban ezt folyamatosan csinálják, tulajdonképpen ez a fajta hangulat át tudja szőni az ukrán társadalmat, bizalmatlanságot ébreszt. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy tényleg miért ne lehetne elfogadni azt, hogy Oroszország részeket kapjon, miért ne gondolnák azt a magyar kisebbség oldaláról, a román kisebbség vagy a lengyel kisebbség oldaláról, hogy tényleg milyen jó lenne az anyaországhoz tartozni. Tehát ez abszolút egy olyan bevett kavaró gyakorlat, amit zseniálisan űz Oroszország. Ez ellen úgy lehet föllépni, hogy nyilván nyílt kommunikációval ezeket leleplezni, tehát ezért jó, hogyha ilyenekről beszélünk. Nem csak mi tesszük ezt, tehát félreértés ne essék, hanem minden ország, amely országokat itt látnak a nézők. Én azt gondolom, hogy ez most nem sikeres, de én nem becsülöm le ezt a fajta koptató, suttogó, így az ember fülébe becsimpaszkodó információhalmazt, mert ez csak egy térkép. Azért szeretném jelezni, hogy az elmúlt napokban például voltak olyan felvételek, ahol az orosz hadsereg tagjai Avgyívka térségében, tehát hogy ők hogyan gondolják, és ők úgy gondolják, hogy valójában Oroszország a földközi tenger határáig lesz majd birodalom, tehát ott egy még nagyobb országrészt gondolnak, és ebben például Horvátország, Magyarország abszolút hozzátartozik Oroszországhoz. Ezek nem jó gondolatok, de jól mutatják azt, hogy valójában Oroszországban milyen gondolatok vannak jelen, az orosz kommunikáció hogyan eteti ezzel az orosz társadalmat, és még egyszer mondom, ha Ukrajnában nem is működik, Magyarországon sem működik, vagy a Kelet-Európában nem működik, azért az orosz társadalmat ezzel szépen lehet etetni.
Ennek egyébként van bármilyen realitása, vagy lehet realitása?
Nem.
Mikor lehet
realitása? Tehát szerintem ezt felejtsük is el. Tehát, hogy ez, ha ennek realitása lenne, akkor ez egy borzasztó, tehát ez a demokrácia kudarca, meg minden, amit eddig a nyugat mondott, tehát, hogy azzal szemben menne, hogyha igazán az ukránok feje fölött felosztanák Ukrajnát. Látunk már ilyet a történelemben, tehát félreértés ne essék, nagyhatalmak tettek ilyet. 1945-ben Jaltában valójában egész Európát leosztotta Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, illetve a Szovjetunió, de én azt gondolom, hogy ennek nincsen egyáltalán realitása. Más kérdés, hogy Oroszország ezt dezinformációs szempontból használja.
Az ugye akkor még kérdés, hogy az ukránok megkapják ezt a bizonyos német Tauruszt?
Szerintem nem.
Ez még ugye nem eldőlt, vagy ez kérdés,
ez a véleményem.
Viszont francia légibombát már kaptak, és erről is van egy felvételünk, ahogy az ukrán légierő beveti ezt. Ez mekkora segítség ez az eszköz, vagy mi ez pontosan?
Van egy olyan fejlesztés, amit az Egyesült Államok indított el, amiben a hagyományos légibombákat így feltuningolják, olyan részeket és olyan kiegészítőket kapnak ezek a bombák, amin keresztül precíziós eszközzé válnak, magyarán tudják őket irányítani, és megnöveli a hatótávolságát. Tehát például ez a francia légibomba eredetileg néhány kilométeres távolságot tudott átfedni, vagy tudott lefedni. Most ez úgy néz ki, hogy alaphangon 50 kilométeres távolságról lehet egy ilyen eszközt elindítani, tehát ezt úgy képzeljék el a néző, hogy repül egy vadászrepülőgép vagy egy vadászbombázó. Képessé tették az ukránok arra, hogy nyugati technológiát fel lehessen függeszteni erre a repülőgépre, és ez a repülőgép elindítja ezt a bombát, és ez a légi bomba szépen végig vitorlázik, adott esetben 50-70 kilométeres távolságról, precízen egy ilyen támadásban, egy ilyen épülethez, és egy, másfél vagy két négyzetméteres területen csapódik be, tehát ennyire pontos. Tehát ez egy 450, de akár ez egy francia légibomba, a franciáknál is ugye 250, 500 és 1000 kilós töltetek vannak. Most gondoljuk el, hogy a precíziós csapásban mondjuk ilyen egy, másfél négyzetméteren valójában mindegy, hogy 250 kilogramm most a másfél négyzetméter egyik részében vagy másik részében robban, majd hogy nem azt lehet mondani, hogy egy ablakon be lehet lőni 50-70 kilométeres távolságból egy ilyen bombával, amit mondom még egyszer, egy repülőgépről indítanak. Itt ezek jó fegyverrendszerek. és ezt tudja jól hasznosítani Ukrajna, a kérdés a mennyiség, hogy mennyit kapnak belőle. Én úgy tudom, vagy úgy olvastam, hogy néhány tucatnyi érkezett eddig Ukrajnába, azzal nem fogják eldönteni a háborút.
Még mindig tartod azt a véleményedet, hogy a Nyugat erősen figyel arra, hogy ne adjon akkora vagy olyan mértékű támogatást Ukrajnának, hogy Ukrajna túlnyerje magát, ahogy fogalmaztál?
Én azt gondolom, hogy igen. Nyilvánvalóan most azért lenne szükséges, és szerintem adna is komolyabb fegyverrendszereket Ukrajnának a Nyugat, mert hogy megszorította őket Oroszország eléggé komolyan. Nem azért, mert az ukránok rosszul harcolnak, elkövettek egyébként vezetési hibákat is, de elsősorban azért, mert az Egyesült Államok, mint a legnagyobb támogatója az ukrán hadseregnek, hónapok óta nem szállít semmilyen fajta fegyverrendszert, és ez óriási problémát jelent Ukrajnának. Ha ez megtörténik, akkor én azt gondolom, hogy megint visszalépünk, és stabilizálódik a front. Oroszország komoly veszteségeket szenved el, Ukrajna bizonyos területeken előre tör. Mondok egy konkrét példát, tényleg nagyon-nagyon szembeszökő az adatok oldaláról, hogyha sikeres csapásokat hajt végre Ukrajna a Fekete-tengeren, az azonnal dollár 10 milliókat jelent veszteség oldalról Oroszországnak. A Moszkva rakétacirkáló 1 milliárd dollár volt, csak önmagában az az egy eszköz. Most, amit tegnap, vagy tegnap előtt, most így nem tudom fejből, elsüllyesztett Ukrajna, az is egy 60-70 millió dolláros egyszerű járőrhajó, most nyilván az egyszerűt ezt tegyük idézőjelben. Tehát a Nyugatnak az az érdeke, hogy Oroszország hadigépezete egyre jobban pusztuljon, és ne legyen képes Oroszország megfelelőképpen pótolni, megfelelő ütemben, vagy ha képes is rá, ez nagyon sokba kerüljön, és hasonlóképpen, mint annak idején a hidegháborúban, az afganisztáni háborúban is olyan veszteségeket szenvedett el folyamatosan a Szovjetunió, hogy a szovjet gazdálkodás nem tudta ezt rendesen kigazdálkodni, vagy illetve egy olyan negatív spirálba indult el ez a fajta hadipari állandó fejlesztés és állandó termelés, ami padlóra küldte a Szovjetunió gazdaságát. Ez egyszer már működött, nyilván van ilyenfajta gondolatiság a Nyugat oldaláról, vagy a Nyugat stratégiai oldaláról. Az, hogy Ukrajna olyan szinten előre kapjon, hogy teljes egészében Oroszországot néhány művelettel, néhány támadási művelettel kiszorítja Ukrajna területéről, hogy a Fekete-tengeri flotta teljes egészében megsemmisül, vagy a területekbe azt is értem, hogy a Krím-félszigetet néhány hét, néhány hónap alatt visszafoglalja Ukrajna, tehát ilyenfajta támogatás biztos, hogy nem fog kapni. És ezért mondom, hogy tartom továbbra is, hogy most egy nagyobb támogatás abszolút kell is Ukrajnának, és ezt igyekszik összehozni elsősorban most Európa. Ha az Egyesült Államok lép, akkor ez ugye könnyebben tud menni, de valójában a Nyugat nagyon-nagyon egyensúlyoz ebben az egész történetben, és hogyha most ez visszaáll egy ilyenfajta nyugalmi, idézőjelbe téve nyugalmi állapotba, akkor én azt gondolom, hogy a fegyverrendszerek oldaláról megint egyfajta visszahúzás lesz. Ez az ukránokat egyébként nagyon zavarja, tehát gondold el, hogy úgy háborúzol, hogy közben tisztában vagy azzal, hogy most egy picit többet kaphatsz, ha kapsz, de ezt majd lecsavarják. Tehát tényleg olyan, mintha egy ilyen hangerőszabályzón így működne egy ilyen. Most felerősítjük egy kicsit, most lehalkítjuk egy kicsit. Tehát, hogy így azért ez egy nagyon kemény helyzet, és ez nyilván a katonák oldaláról elő vagy utóbb észrevehető lesz, és ez a morálban jelentkezni fog.
Nézzük, hogy mi van most a fronton, és előkerült egy másik videó, ami szerint az ukránok első világháborús trükkel próbálják megakasztani az oroszokat. Ez mit jelent, és mi történik most a szomszédunkban?
Most nem a végéről kezdeném, hanem abszolút a fronton lévő helyzet. Ugyanaz, mint múlt héten, tehát olyan szempontból, hogy az orosz hadsereg még mindig a kezdeményezést megtartotta, és több területen, ahogy itt láthatják a nézők, Bakhmut térségében, Kupjansz térségében, Orihív térségében próbálnak támadásokat végrehajtani. azért azt látni kell, és hát ugye különösen Avgyívka térségében Avgyívkát el is foglalták, hogy egy olyan fajta lendületet próbál venni az orosz hadsereg, ami lendületen keresztül a fő védvonalakat, és elsősorban például Avgyívka térségében is, azt ért, hogy vannak olyan részek, ezek a területek nagyon komolyan folyókkal, patakokkal átszegdeltek, és ezek a védelmi vonalak ilyen partvonalakon épültek ki, hogy ezeken a természetes akadályokon átjussanak, és ha ezeken átjutnak, akkor egy olyan lendületet vegyenek, hogy a természetes akadályok mellé telepített mesterséges akadályrendszereken, tehát védelmi rendszereken is átjussanak. Ez egy olyan helyzet, minden hadseregnek van egy sebessége, és hogyha a te támadási sebességed nagyobb, mint a védekező ellenfélnek a védekezési sebesség, és magyarán le tudod őket gyalogolni, le tudod őket előzni, át tudsz törni egyre több helyen, akkor valójában nem tudnak egy védelmi vonalat létrehozni tisztességesen, és folyamatosan vonulnak vissza. Ezt a szovjet hadsereg annak idején 1943-ban, 44-ben hihetetlenül jól alkalmazta a német hadsereggel szemben, és egy olyan ütemet diktáltak, aminek keretében egyre nehezebben tudott a német hadsereg jó védvonalakat elfoglalni. Erre törekszik most is. Tehát, hogy az orosz hadsereg visszanyúlt ezekhez a II. Világháborús stratégiákhoz. Nyilván van egy másik nagyon fontos tényező, ez az időjárás, mint amit egyébként múlt héten is említettem, hogy szeretnék az időjárást is leelőzni, mert egy olyan sártenger lesz néhány héten belül a térségben, amin keresztül ez a támadás egyszerűen fizikailag nem tud kibontakozni és tovább menni. Nyilván ezzel az ukránok is tisztában vannak, ezért van az, ahogy a beszélgetésünk elején is mondtam, hogy a legjobb fegyverrendszereiket vetik be annak érdekében, hogy lassítani tudják az orosz haderőt. Mindenfajta hírrel ellentétben, tehát ami arról szól, itthon nagyon sok helyen olvastam, szakértők is nyilatkoztak, hogy valójában az ukrán hadsereg összeomlott. Itt nem beszélhetünk összeomlásról. Egy olyan fajta védekezésről beszélünk, és itt kötnék át arra, amit mondtál, hogy minden eszközt megpróbálnak használni, amiben próbálják elérni, hogy a szállítóeszközök, teherautók, távolról telepíthető olyan, ezt vassúlyomnak hívják, ezt úgy képzeljék el a nézők, hogy bárhogyan gurítod, mindenképpen egy heggyel fölfelé lévő valami legyen, amire ha egy gumival, tehát egy teherautó, tehát nem olyan harcjármű, nem egy lánctalpas harckocsi megy rá, hanem elsősorban szállító harcjárművek sorozatos defektet kapnak, és ezeket az eszközöket lehet levegőből, drónokon keresztül telepíteni utakra, mezőkre, ami ténylegesen az első világháborút, és egyébként még azt mondom, hogy még megelőzően, tehát ezt az ókorban, középkorban is használták a hadseregek, el lehet azt érni, hogy a szállítás lassuljon az orosz haderőnél, mindent elkövetnek, mint hogy itt a felvételen is látszik, annak érdekében, hogy a normál teherautók ne tudjanak normálisan menni, és ezen keresztül a szállítmány ne érkezzen meg időben. Minden azt szolgálja, itt látod, így néz ki, tehát hát nyilván ez most egy nem kis vassúlyom, tehát nem egy picike, de akárhogyan dobod, mindenképpen lesz egy fölfele álló tüske rész, amire ráhajt a gépjármű, és innentől kezdve darabokra szakad a gumia. Ez egyébként mutatja azt, hogy gondban van Ukrajna, mert hogy mindenfajta eszközbe vetnek annak érdekébe, hogy Oroszország támadási sebességét lassítani lehessen.
De úgy tűnik, hogy hatékonyak ezek az eszközök?
Hát ezeknél az eszközöknél, vagy bocsánat, a teherautóknál hatékony, de olyan szállítójárműveknél, amelyek defektűrő abroncsal vagy lánctalppal rendelkeznek, semmit nem.
Jó, az oroszoknak milyen van több?
Nyilvánvalóan... Nem, nyilván minden hadseregnek elsősorban teherautóból van több. Ezt a fajta stratégiát egyébként láthattuk 2022-ben is, amikor azok az zászlóaljak, amelyek ilyen háború zászlóaljak voltak, és az volt a probléma az orosz stratégia oldalára, hogy mindenből beleraktak egy kicsit, most nagyon sarkosan fogalmaztam. Megvizsgálták az ukránok, hogy melyek azok a haderő részek, vagy zászlóaj részek, amelyeket ha megtámadnak, akkor le lehet lassítani azt a támadó erőt, és arra lyukadtak ki, hogy egyrészt az ilyen teherautókat, másrészt, ami nagyon érdekes, elsősorban az üzemanyagszállítással foglalkozó olyan teherautókat kell megsemmisíteni, amin keresztül azt érték el, hogy ez az önálló, a működő zászlóalj harcolni képes lett volna, mert hogy ott voltak a katonái, de nem kapott üzemanyagot, és azok az eszközök, amelyek lövészpáncélosok, harckocsik a zászlóaljhoz voltak rendelve, egyszerűen leálltak, mert hogy nem volt üzemanyag. Tehát ezek működő stratégiák, nyilván ezzel a háborút nem lehet eldönteni. És Oroszország is ezekre rájön, és elsősorban szállítási oldalról azokat a kapacitásokat mozgósítja, amelyek lánctalpa vagy defektűrő abroncsokkal rendelkeznek.
Volt még egy híre ehhez kapcsolódóan, a Pentagonban állítólag már arról beszélnek, hogy ha Ukrajna veszít, akkor egy NATO-orosz háború jön. Mi erről a véleményed?
Hát ez egy gyors, tehát ez egy nagy lépték. Az biztos, hogy Oroszország, Kína és az a tömb, amiről eddig beszélgettünk, ugye az ötös, ezt egyfajta ismétlésként, ha elmondhatom a nézőknek, amely Észak-Koreát, Kínát, Iránt, Oroszországot és Fehér Oroszországot öleli egybe, akkor ez az erő azt gondolja, hogy igenis egy olyan fajta új hatalmi helyzet jön létre, amiben ilyenfajta fegyveres támadásokkal el lehet érni politikai célokat. Ez gond. Tájván kapcsán, ugye Kína oldaláról, probléma Észak-Korea oldaláról, Dél-Korea vonatkozásában, Irán vonatkozásában, a Közel-Kelet teljes egészében, és Oroszország, Fehér Oroszország vonatkozásában, Kelet-Európa térségére. Az, hogy ez a gondolatkísérlet, tehát én nem gondolom azt, hogy most összeomlana egyik napról a másikra az ukrán haderő. Ha ez meg is történne, tehát azért mondom, ez egy gondolatkísérlet, és erről szól ez a fajta amerikai kommunikáció, ebben az esetben nem lenne képes azonnal megtámadni a NATO-t Oroszország, nem lenne képes lerohanni még Kelet-Európát sem. Viszont 5, 8 vagy 10 év múlva, amikor ez a tömb megerősödve, egymást gazdasági szempontból segítve, a hadianyaggyártást, a hadifejlesztést, a különböző hírszerzési forrásokat egybehangolva, egy olyan fajta szétziláló tevékenységet indítanának Európában, amelyben NATO országok elkezdenének azon gondolkodni, hogy megvédi-e őket a NATO, szükség van-e a NATO-ra, ez a másik véglet. Olyan parlamenti erőket felépíteni és parlamentbe juttatni, amelyek abszolút orosz barátok. Államokat létrehozni, vagy államokat irányítani úgy, hogy az újonnan létrehozott pártokkal hírszerzési szempontból azt elérni, hogy akár kilépjenek a NATO-ból. Tehát ez egy nagyon komoly forgatókönyv sorozat, és ettől tart az Egyesült Államok, és tarthat a Nyugat is, mert ha visszaemlékszünk, 2004-2006 környékén határozta el Oroszország, hogy visszatér a birodalmak, vagy a birodalmi színpadra, a birodalmi gondolkodásba, és hogy Ukrajnát valahogyan vissza fogja szerezni. És lám-lám, eltelt 10 év, és 2014-ben kitört az orosz-ukrán háború, és annektálták a Krímet. Tehát ebben a logikában abszolút vannak olyan térségek, ahol van félnivalója a NATO-nak. Ilyen például a balti államok, amelyeket, ha Ukrajnát legyőzi Oroszország, ugyanazzal a logikával miért ne követelne saját magának, és ne felejtsük el, ezekben az országokban komoly orosz kisebbség él. Tehát abszolút le lehet másolni ezt a fajta ukrán logikát. Kelet-Európa vonatkozásában pedig azt, hogy azokat az államokat, Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot, Bulgáriát, Romániát valahogyan ki kéne hozni a NATO alól, és egy ilyen fajta hatalmas nagy ütköző zónát létrehozni. Ez reális veszély, még egyszer mondom, 5-8-10 év vonatkozásában, és hírszerzési akciókkal, hibrid hadviseléssel és nyílt fegyveres akciókkal erre egy ilyen győzelem után Oroszország, a többi ország, Kína, Észak-Korea, Irán, Fehér Oroszország támogatásával képes lehet.
Volt egy izgalmas találkozó, nem oly rég, pont Navalnyi halálának napján, amiért bírálatot is kapott Magyarország, hiszen Törökországban a kormányzat vezetői találkoztak Lavrovval is például. mi volt a célja ennek a találkozónak, és mennyire reális mondjuk ezt bírálni, amikor itthon például az a kormányzati kommunikáció, hogy szükség van az Oroszországgal való együttműködésre, például energiaellátás területén.
Ugye azt lehet látni, hogy van egy kommunikációs belső háború is, a NATO-n belül is, illetve az Európai Unión belül is. Magyarország, Szlovákia vonatkozásában korábban, amíg nem történt kormányváltás Lengyelország vonatkozásában is. Hozzáteszem, Lengyelország hozzáállása Oroszországhoz és ehhez az orosz-ukrán háborúhoz, bármelyik kormányzat jön, vagy megy, vagy marad, én azt gondolom érdemben nem fog változni. Nyilván vannak gazdasági kérdések, amiben vannak viták, hogy ott határzárások vannak a lengyel gazdák oldaláról, komoly vita van a két ország között mezőgazdasági cikkek vonatkozásában, de az, hogyha összeomlana Ukrajna, és attól kellene Lengyelországnak tartania, hogy bekebelezi Oroszország, Lengyelország az első között lenne a legkeményebb lépések mellett. Ebben van egy olyan fajta kommunikációs fejezet, nevezzük így, amiben árgus szemmel figyelik egymást az országok, hogy ki az, aki olyan lépéseket enged meg magának, ami azt mutatja, hogy valami változott a politikájában, külügyi, tehát diplomáciai oldalról, belpolitikai oldalról, katonapolitikai oldalról, és amikor Navalnyi temetése volt, akkor valójában a magyar külügyminiszter, azt hiszem, hogy a szlovák kollégájával együtt, az orosz külügyminiszterrel beszélgetett egy asztalnál, és eléggé jó hangulatú beszélgetés volt, miközben a világ temette Navalnyit. És ez az, amit fölrót végül is a lengyel kormányzat, illetve lengyel politikusok is, Magyarországnak, illetve Szlovákiának, hogy ez nem helyes. Én ezt nem tenném sehova se. Tehát ha az a kérdés, hogy szerencsése egy ilyen fotó, akkor azt kell, hogy mondjam kommunikációs szempontból, hogy szerintem nem szerencsés. De ebből milyen szántó következtetést azt levonni, hogy ennél az asztalnál Navalnyi temetésének pillanatában olyan alkuk köttetődtek meg, ami egyébként az EU vagy a NATO ellenében van, ez szerintem butaság. Tehát, hogy ez egy túlgondolás a helyzeteknek. Jól mutatja a most országok között és NATO, illetve EU-s országok közötti hangulatot, különös tekintettel Magyarország, és most már azt kell, hogy mondjam, Szlovákia vonatkozásában, hogy ilyen pici dolgokra is ugranak. Ha azt mondta volna Lengyelország, hogy nagyobb támogatást szeretne katonai szempontból Magyarország oldaláról, és ezt rója föl, akkor ebben még látnék logikát. Ebből az egy fényképből én nem vonnék le messze menő következtetéseket. Nem volt szerencsés, de körülbelül ennyi biztonságpolitikai szempontból.
Ugorjunk egyet, és gyorsan nézzük az izraeli háborút, illetve a környéket, a térséget. Sokakat megdöbbentett a hír, hogy mindenféle vezetékeket vágtak át ugye a Vöröstengernél, sőt, volt olyan elemző, aki azt mondta, hogy itt a minap még nálunk is lehet, hogy ennek a hatását érezhettük, amikor elszállt itt a Messenger, meg a Minas, persze ezt cáfolják is azóta szakértők. Mi történt ott pontosan?
A tenger alatti kommunikációs és optikai kábelek nem most kerültek a tenger, illetve az óceánok aljára. Nagyon lényeges, hogy a kontinenseket és a kontinensek országait a bankszférában, a gazdasági szférában és nyilván a katonai együttműködésekben is valamilyen kommunikációs rendszerek egyben tartsák. Nem lehet mindent műholdas rendszereken keresztül megoldani. Ez is egy iránya, de egy nagyon fontos, tehát nem most, hanem sok-sok évtizeddel korábban elindultak olyan fejlesztések, aminek keretében, most nagyon egyszerűen fogalmazok, az Egyesült Államokat, az amerikai kontinens például összekötötték Európával. Ez a tőzsdéken nagyon-nagyon fontos, tehát ahogy előbb felsoroltam, számtalan területen ez nagyon-nagyon lényeges. És nyilván ezek a vezetékrendszerek a kritikus infrastruktúra szintjén vannak, és oda kell őket besorolnunk. Hasonlóképpen, mint ahogy besorolhattuk, és ugyanúgy a víz alatt, vagy a tenger alatt, a balti tengeren az északi áramlat vezeték párjait is nézhettük. Ott nem kommunikációt, ott gáz mozgott, de ez is nagyon-nagyon fontos volt, és jól mutatta azt, hogy amikor ezek felrobbantak, megsemmisítésre kerültek, akkor mennyire komoly problémát jelentettek. Ugyanez van ezeknél az optikai kábeleknél, és akkor itt ezt megint tegyük helyre. Nem elsősorban az történt az elmúlt évtizedekben, és ebben van egy nagyon nagy váltás most a Vöröstenger térségében, hogy ezeket a rendszereket megsemmisítették. A hidegháború idején is pontosan tudták, hogy mennyire lényegesek ezek a kábelek, és akár hiszed, akár nem, olyan megoldásokat alkalmaztak, amelyekben több száz méteres mélységben, később pedig tengeri szondákkal és tengeri drónokkal több ezer méteres mélységben megpróbálták meghekkelni ezeket a víz alatti kábeleket. Ami azt jelenti, hogy Oroszország, vagy bocsánat, a Szovjetunió, a Varsói Szerződés országai, illetve a NATO országok is, elsősorban az Egyesült Államok, a hidegháború idején folyamatosan ezeket a kábeleket próbálták úgy lehallgatni, és olyan eszközöket rátelepíteni, amin keresztül adatokat lehetett ezekből a kábelekből kinyerni. Ez volt az egyik irány. Az, ami most más a Vörös-tengeren, hogy sajnos a huszi lázadók, illetve terrorszervezetek rájöttek arra, hogy ezeket az optikai, illetve kommunikációs kábeleket, ha támadják, nagyon komoly problémákat tudnak okozni, mert hogy csak ha a gazdasági szempontot vesszük, az afrikai kontinens és az ázsiai kontinens között ez volt egyébként elsősorban, tehát az tényleg egy rémhír volt, hogy Európában éreztük a Vörös-tengeri kábelek elszakadásán, de Ázsia és Afrika között több ország jelezte, hogy gazdasági szempontból tulajdonképpen megszűnt a kommunikáció. Ez egy teljesen más szintje a terrorizmusnak ismét. Tehát ha azt kérdezed, hogy szintet lépette a terrorizmus, akkor azt gondolom, hogy igen, mert megint ráéreztek arra, hogy vannak olyan területek, ami ellen, ha támadást indítanak, és valójában emberi életek nem sérülnek, mégis óriási kárt tudnak okozni a nyugati társadalmaknak. Egy-egy ilyen kábelrendszernek a helyreállítása, itt nem órákról beszélünk, tehát a nézők ne olyanra gondoljanak, hogy most elment az áram, és akkor utána fél óra múlva vagy estére ez rendbe jön, ez heteket vagy akár hónapokat is igénybe vehet. A jó hír az, hogy nem terrorcselekmények miatt, hanem például azért, mert mondjuk egy horgonyt, amikor lehorgonyzott egy hajó és beleakadt ilyen optikai kábel, tehát eddig is történtek kábelszakadások, tehát van megfelelő technológia ezeket kijavítani, de ez piszkosul sok időbe fog telni. És hát a terrorista stratégiák egy újabb eszközt kaptak a repertoárba, amit lehet alkalmazni majd.
És mindeközben mi történik Izraelben? Mindjárt Ramadán, és ugye arról volt szó, hogy addig kellene megállapodni a Hamasszal. A Hamasz megállítólag most hajlandó lenne egyfajta tűzszünetre, de állítólag sem tudják megmondani, hogy hány túsz van még életben.
Én azt látom, és ebben az Egyesült Államok hírszerzésére hagyatkoznék, tehát azt az információt láttam a médiában, amelyet ők fogalmaztak meg, hogy összejöhetne a tűzszünet, de ez most nem elsősorban a nyugaton, nem elsősorban a közvetítőkön, Kataron, Egyiptomon, és a tűzszünet másik résztvevőjén, ugye Izraelen múlik, hanem elsősorban a Hamas terroristáin. Az egy óriási probléma, hogy a hadműveletek miatt nagyon sok területen egyébként a Hamas szétzilálódott, és egy olyan fajta központi utasítást nehéz az egész térségre kiadni a Hamas vezetőinek, hogy az be legyen tartva. Ez az egy, mármint a tűzszünet. A másik oldal, hogy ténylegesen probléma az, hogy a tűzszünet kapcsán a felek nagyon komolyan végig tárgyalják azt, hogy miben maradjanak. És az, amiben tárgyalt a Hamas felső vezetése, az korán sincsen paritásban a valósággal, ami a konkrét területeken van. És ennek egy eklatáns példája, amit te előbb említettél, hogy ténylegesen miközben megegyezik a Hamas felső vezetése közvetítőkön, tehát Kataron és Egyiptomon keresztül Izraellel és az izraeli kormányzattal, eközben az, amiről megegyeznek, az nincs úgy. És ez ugye napvilágot lát, most gondold el egy olyan tűzszünetet, amikor mindenben megegyeztünk, te alá is írod vagy elfogadod fő-fő vezetőként a tűzszünetet, és egyébként képtelenek erre a konkrét végrehajtó bármit is lépni, és pillanatok alatt, mondjuk órákon belül kiderül, hogy az, amiről szól a tűzszünet, az nem lesz végrehajtva. Abban a pillanatban vége van a tűzszünetnek. Tehát ez a bizalmatlanságot hozza, hogy tulajdonképpen ti ezt végig direkt csináltátok, ez alatt akartatok valamit elérni. Tehát pillanatok alatt egy ilyenfajta fiaskó az egész tárgyalásos rendszer és mindenfajta későbbi tűzszünetet is aláás.
Akkor jól értem, hogy szerinted nincs esély most tűzszünetre igazából.
Szerintem lesz tűzszünet, de a Hamasznak nagyon meg kell táltasodni az elkövetkező egy-két napban, hogy ezeket a precíz információkat hozni tudják, és az tényleg úgy is legyen. Ezt nem tudom, hogy ez megtörténik-e. Ha ez nem lesz meg, akkor szerintem nem lesz tűzszünet.
Tarjányi Péter, köszönöm.
Köszönöm a lehetőséget.
Önöknek pedig a figyelmet. Szép estét, viszontlátásra.
Viszont.